fordító azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek szombaton 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Ulrich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amely 8 évben korlátozza a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Ennek alapján az alaptörvényben rögzítették, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartam számításakor az 1990. május 2-a vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni. A Fidesz szerint ez nem a demokrácia kiteljesedését, hanem annak durva korlátozását jelenti. Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek volna Vitnyét Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány végre akarja hajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, a tranzitzónák rendszere jól működött, de az unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok éppen ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt volna, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, a Fidesz-KDNP sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, pártja már 2 éve tüntetést szervezett a migránstábor miatt, de szerint a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter. Pósai Gábor arról beszélt, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak, ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat. Orbán Anita külügyminiszter a visegrádi országok külügyi képviselőivel egyeztetett Luxemburgban az uniós külügyek tanácsa ülése alkalmából. A tárcavezető azt írta, a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án hazánkban megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Vállalnia kell a felelősséget és a következményeket a közmédiánál, aki részt vett a társadalom megosztásában, riogatásában, a sajtóetika szabályainak áthágásában, nyilatkozta a 24.hu portálnak Grósz Judit miniszteri biztos, akinek a feladata lesz a közmédia kiegyensúlyozott működésének előkészítése. Az esetleges elbocsátásokról addig nem lesz döntés, amíg nem áll fel a közmédia ideglenes vezetése, ami elvégzi a szükséges felmérést. Az új vezetés feladata lesz meghatározni azt is, hogy mennyit lehet spórolni az MTVA költségvetésén, ami idén 165 milliárd forintból gazdálkodik. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány a következő tanév rendjét, a tervezet elérhető a kormány honlapján. Eszerint a 2026-27-es tanévben a tanítás év első napja szeptember 1-e kedd, az utolsó pedig jövő június 18-a péntek, a tanítási napok száma 180, az első fél év január 22-ig tart. Volodymyr Zelenszkij személyesen találkozna Vladimir Putyinnal a G7 csúcs találkozó keretében, jelentette be maga az ukrán elnök. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint a javasolt találkozóra az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetőinek részvételével kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök és Emmanuel Macron francia elnök is ott lesz, tehát európaiak plusz Amerika, ez jó alkalom lenne, hogy mindenki együtt találkozzon, nyilatkozta az ukrán elnök. Országszerte fokozott közúti ellenőrzéseket tart a rendőrség ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezési akció keretében. A hatóságok célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése, valamint a közlekedési balesetek megelőzése. Végül az időjárásról. Az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sokat süt majd a nap, csapadék nem hullik, a nyugati szél megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóim, Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 5. részét Boromisza Dóra olvassa fel.
Addig bódorogtak a vártövében a fiúk, míg rátaláltak az öreg pipitérre. Azaz, hogy azt talált ő rájuk, mert ők szinte magukról se tudva kóvályogtak előre-hátra, mikor az öreg rájuk kiáltott. Ohó, édes csirkéim! Miért horgasztjátok úgy le a fejeteket? Inkább csinálnátok úgy, mint ahogy én csinálok örömömben. És az öreg székely olyan bukfencet vetett a friss hóban, hogy csak úgy nyekkent. Ádámka szemrehányóan mondta neki. Pipitér, pipitér, te még semmit se tudsz az apánkról. Vagy igen, többet tudok, mint az úrfiak. Én már beszéltem is nagy jó urammal. Nos, a nyakába esett a két gyerek az öregnek. Hogy volt, mint volt, kedves pipitér? Mit beszélt jó pipitér? Hát te mit mondtál neki, aranyos pipitér? Várjatok sort, lelkeim, intette őket az öreg. Rettentő sok időnk van még a beszélgetésre. Először keressünk valami enyhelyet, mert itt mindjárt megtanít repülni a szél. A Somjóhegy tövébe majd csak találunk valami barlangot, ahol összebújhatunk. Nem is kellett sokáig keresni. Találtak barlangot, mégpedig olyant, amelyik fűtve is volt. Nem más fűtötte pedig, mint a jó Isten, mégpedig meleg forrással. Abban az időben még több volt a hévíz a váradi határban, mint most. No, gyöngyeim, kezdte Pipitér, ahogy végigheveredtek a leterített subákon. Most már ide hallgassatok.
Hát, ahogy itt bujkálok a bokrokban a vár alatt,
egyszer csak elvágtott mellettem 12 lovas darabont.
Sárga dolmányukról, kék kalpagjukról, piros csizmájukról, mindjárt megismertem vala őket.
Ezek a fejedelem emberei, mondék.
Hát az a hosszú égi meszelő, aki előttük nyargal azon a pejparipán, ugyan ki lehet?
Az meg nem lehet más, mint Kornis Miklós uram, a fejedelem tanácsosa. Látom a délceg tartásáról.
Jó, jó, Pipitér, de azt talált ki már, hogy kicsoda, akit úgy közre fogtak, mint verebek a baglyot.
No, mondék, majd megtudom én azt is.
Azzal leszakajtok az alsó dolmányomról egy ezüst gombot, s utána kiáltok a lovasoknak. Hé, vitéz urak, valamelyiktek elhagyta a szép ezüst gombját.
Erre bevártak, aztán a legelső kamasz mindjárt a magáinak is vallotta a gombomat, pedig az öreg apjának se volt olyan.
De legalább nem vette el ingyen.
No, öreg ember, azt mondja, adok a fáradtságodért egy részgarast.
Nem mondd, hogy nem úrral volt dolgod.
Én meg örültem a garasnak, mert míg a tarsaját bontogatta érte, jól szemügyre vehettem az én nagy jó uramat. Mert ő volt az, akit úgy közre kaptak, mintha még megláncolva is féltenék tőle a bőrüket. Itt az öreg megtörülgette a szemét az öklével. Azt mondta, eszi a meleg gőz. Aztán mondta tovább, ahogy következik.
Közel persze nem mehettem hozzá, csak intettem neki a szememmel.
Én vagyok az édes gazdám.
Látod-e, öreg, mire jutottam? Felelte vissza az ő szeme.
Majd teszünk mink arról, intettem vissza.
Pipitér, kicsitér, olvastam a szemében.
De van ám az öreg Pipitérnek segítsége, integettem neki vissza, s azzal elkiáltottam magam.
Hely, Ádámka! Hely, Tamáska! Hol csavarogtok olyan sokáig?
Az a sok oktondi mind azt gondolta, hogy valami cimboráknak kúrjongatok, de nagy jó uram megértette, hogy mit akar mondani az öreg Pipitér.
Hely, hogy ragyogott a szeme! Attól féltem, hogy még gyanúba esik, uram.
Hát ez a jámbor, kicsoda! Kérdeztem meg az én katonámat, ahogy a garast a markomba nyomta. Ez az a szitári, aki majd veszedelembe vitte az országot az aranyos sólyom miatt. Súgta vissza a katona.
Hová viszik szegény fejét?
Kolozsvárra, azt mondja a katona. Azzal egyszeriben elporzottak előlem.
Kolozsvárra, Kolozsvárra, ugrott fel a két gyerek, és egyben elindulnak, ha Pipitér le nem fogja őket. Nem jó az a nagy sietség, atyám fiai. Aztán mire mennétek vele, ha ott ólálkodnátok napszámra a tömlöce körül? Az lenne a vég, hogy ti is oda kerülnétek mellé, akár egy láncra vele.
Az is boldogság lenne nekünk, sóhajtott a két gyerek.
Az ám. Aztán elvárnátok ugye, hogy a vén Pipitér egymaga szabadítson ki hármatokat.
Hát akkor mit csináljunk most?
Aludjunk, édes mézeim, aludjunk. Nincs annál jobb nyugasztaló a kerek világon, mint az álom. Hát, ha még tanácsot is ad az éjszaka. Ne féljetek, fiaim, ahogy lesz, úgy lesz, libából lúd lesz.
A három bujdosó aztán megvackolt magának a meleg csurgó fejénél. Nem nagy mesterség volt. Az egyik suba volt a derékaljuk, a másik a dunnájuk, két karjuk a fejük alja. Mégis olyan jó ízűt aludta két gyerek, hogy az öreg Pipitér alig bírta életre rázni őket, mikor a hajnal beköszöntött a Somjóhegy odvába.
Öltözzetek, úrfiak!
No, az megvolt egy-kettőre, csak az ágyukat kellett a hátukra venni.
Most már aztán gyerünk haza.
Hol lesz a mi hazánk, Pipitér bácsi?
Ahová én vezetlek, fiaim. Az lesz az igazi haza. Ott nincs se török, se német, ott csak egy urat ismerünk fölöttünk, az Istent, aki irgalmával betakar bennünket.
Többet aztán nem mondott az öreg, akárhogy faggatták. Majd megtudják, ha odaérnek, csak odáig elsegítse őket az Isten.
De rettentő keserves út volt az odáig. Át kellett bujdokolni vagy három vármegyét, azaz, hogy nem nagyon kellett bujdokolni, hiszen nem volt ki elől.
Farkast többet láttak, mint embert az úton, de attól nem kellett félniük. Minek birkóznék a fenevad az élő emberrel, mikor olyant is talál, aki már egy ujjal se tudja védeni magát, többet is, mint amennyit megbír enni. Nem lehet azt kimondani, milyen irtóztató pusztaságokon mentek keresztül. Elhagyott tanyákra, leégett falvakra, kihalt városokra sokszor akadtak, s rendesen ilyen helyen éjszakáztak. A düledékek közt, amik közül előbb ki kellett hajtani az erdővadját, aki ott keresett téli szállást magának. Ezt a helyet ezelőtt 20 esztendővel úgy hívták Szabad Szent Király. Virágzó város volt, ma csupa omladék. Üszköt vetett rá a moldvai tatár. Ez a kővel borított térség volt Őjved, kirabolta a német. Ez a nyárfa csepőte urháza romjain nőtt. Elpusztította a török. Itt ezelőtt 10 esztendővel még boldog emberek éltek, tele csűreik, tele pincéik, tele kamráik, vásárra begyülekezett 6 vármegye, szorgalmukat, becsületességüket ismerte fél ország. Ma bújdosik minden lakója, akit meg nem ölt a fegyver. 3 templomából már csak 1 maradt, annak is csak a 4 fala. Így mulattatta Pipitér a pártfogoltjait a hosszú útban, s olyan mesék voltak ezek, hogy sírt, aki mesélte, sírt, aki hallgatta őket. Olykor-olykor nagy porfellegek verődtek föl az országúton, hol előttük, hol mögöttük, olyankor mindig elbújtak valamerre, s biztos rejtekből nézték, hogy viszi a török váradra a magyar foglyokat 100 számmal, s hogy viszi a német a nagykárói várba kocsi számra a prédát, amit a magyar falukban rabolt. Ilyen nézelődni valóik akadtak az úton, s a szívük vérzett bele, amit a szemük látott. Az ennivalójukat úgy kéregették össze úton útfélen. Ha nem volt, nem ettek, megszokták már a koplalást, s ahol nem adtak Isten nevében, ott Ádámka énekelt ki maguknak 1-2 falat kenyeret. Egyszer aztán végképp elfogyott az is, aki az énekeket hallgassa, s megadózzon érte 1-2 harapás eleséggel. Másfél napig nem találkoztak élő emberrel. Tamás jégcsapot szopogatott, Ádámkának már az sem kellett. Összefagyott. Kisebesedett lábacskája nem bírta már tovább vinni. No, majd bírlak én, úrficskám, kapta ölbe a gyereket az öreg Pipitér. Itthon vagyunk már. Tamás bámulva nézett körül. Nem látok én itt házat sehol, öreg Pipitér. Káprázik már a te öreg szemed is a sok nyomorgás miatt. Nád, nád, száraz nád mindenütt, amerre látok. Ez a mi hazánk mától fogva, édes fiam. A mi hazánk és sok 100 bujdosótársunké, akiknek a lába alól elszaladt a föld, s most hátán hordja őket a víz. Ez a rengeteg nádas az ecsedi láb. Azokban a rossz időkben csak ugyan a leghíresebb menedéke volt a Tiszavidék bujdosó népének az ecsedi láp. Ez a rejtelmes víztömeg, amelyikről még azt sem lehetett tudni micsoda. Folyó-e vagy állóvíz, tó-e vagy csak pocsolya, vagy éppen tenger. 2 dajkája is van, a Szamos meg a Kraszna, mégis olyan, mintha ő volna az anyja ennek a 2 folyónak. Egy külön világrész ősi vadságban, ahogy az Isten megteremtette. Ország, amelynek népét soha senki meg nem adóztatta, útjait az Istenen kívül senki ki nem mérte. Vannak benne folyások, melyeket nincs az a kemény tél, amely be tudná fagyasztani, s vannak tiszta tükrei, melyek vize a legtüzesebb nyárban is hidegebb, mint a havasi tengerszemeké. Néhol olyan sekély a láb, hogy meg lehet lábolni, s ahogy a tarajós gyíkok fickándoznak az iszabban, kiütődik a hátuk a vízből. Máshol feneketlen örvényeibe tornyokat lehetne belesüllyeszteni. Nem mese ez, hanem igaz valóság. Volt olyan esztendő, amikor a láb összehúzódott, mint a száraz szivacs. Szárazon hagyott fél-fél napi járóföldeket, s olyankor az emberek azt mondták, örüljünk, mert elvész a láb, lesz helyette kenyértermőmezőnk. S a kiszáradt lábfeneket fölszántották, bevetették, s a föld hozott olyan kalászt, s a kalász adott olyan magot, ami nőtt sose látni a mi tájainkon. Az emberek nem érték be azzal, hogy felhasogatták a láb testét ekével,
Most már házakat is építettek a hátára. Szép fehér falvakat, szép piros tornyú templomokkal, s boldogan nézték, hogy zsugorodik egyre kisebbé a vízszörnyeteg, s reménykedve számították azt az időt, mikor teljesen elszikkad a vize, s úrrá lesz az ember a termőföldeken. S akkor a láp hirtelen meggondolta magát, és visszatért. Éveken át fogyott, veszett, s ugyanannyi hét alatt 10 akkorára dagadt, mint amekkora régen volt. Magába nyelt szántóföldeket, fehér falvakat, piros tornyú templomokat. Napsugaras, derűs napokon sokszor lehetett látni a tiszta víztükörben az elsüllyedt falvakat. Figyelmeztetésképpen az embereknek, hogy a láp nem hágy magából csúfot űzni. A láp bosszút áll azokon, akik bántják, de megoltalmazza, akik szeretik és menedéket kérnek tőle. Vannak nádasai és erdői, amik teremnek édes gyökereket és tápláló bogyókat. Vannak virágos kertjei, amik seppforrasztó balzsamot és gyógyító füveket nevelnek. Ízes halaiból elélhetne egy ország. Vannak őzei és szarvasai, s ami vízimadár otthonos a magyar földön, az ő benne mind fészkel. Az is, amelyiknek másfelé már a fajtája is kiveszett. Paradicsom kert a láp annak, aki tud benne élni, és mindenek előtt tud benne járni. A lápon való járás a legnagyobb tudomány a világon, s az öreg Pipitér mestere volt ennek a tudománynak. Ó, fiaim, itthon vagyok én itt, meglaktam már én sokszor a lápot, bíztatta a két gyereket. Nem hiába voltam én a bocskai hajdúja már akkor, mikor a kardom hosszabb volt, mint én magam. Akkor jártam én itt először. Azóta meg nagyon sokszor. Laktam én már az Isten szigetén. No, mit szóltok hozzá? Ugye szép kis hely ez itten. A két gyerek nagyon immelámmal igenelt. Fejük felett zúzmarás tölgyek, körülöttük nagy bugájú nádak csikorgó erdeje. Hogy élünk itt meg téli időben, öreg Pipitér? Hát csak úgy, mint a többi ember, édes fiam. Mert ne gondoljátok ám azt, hogy a lápnak nincs gazdája. Itt vannak csak igazi gazdák, mert itt mindenki a maga szegénye. Azzal letört az öreg egy nátszálat, máshol karónak megjárna, lenyesegette a két végén, és belefújt. Furcsa szava volt annak a nátkürtnek, mintha a bölömbika búgna, és a tőcsmadár sikoltana egyszerre. A másik percben vagy 10 felől hozta vissza a harapos szél a nátkürt mély szavát. No, most már helyben vagyunk, dörzsölte össze két tenyerét az öreg, s letette magát egy nád zsombékra. Ennyi, most jut eszembe, hogy én ezen a tájon hagytam el valahol a csillagos fehérvári bicskámat, vagy 40 esztendővel ezelőtt. Aj, de jó volna, ha megtalálnám. Adnék érte a tavaszon egy sapka vadlút tojást. Kisvártatva 4 felől is zörgött a nád. Jöttek a lápi emberek, s minden csodálkozás nélkül nyújtotta kezet a 3 jövevénynek. Isten hozott, Isten hozott. Meg se kérdezték, kik vagytok, mi áradban vagytok. Látták, hogy bújdosó, mint ők, édes egy testvérek a nyomorúságban és a szabadságban. Tudták, hogy itt akarnak megtelepedni a lápon, a senki országában, ahol minden mindenkié. Délután még többen jöttek, s mire leborult a téli alkonyat, akkorra közös akarattal megépítették az új nátkunyhót. No, úrfiak, nevetett az öreg Pipitér, készen van az új szitári kastély, s ennek a kulcsát már el nem veheti tőlünk apafi Mihály uram. Ez biz igaz volt, mert a nátgunyhók nemigen járnak kulcsra, hiszen nincs, aki elől zárni kellene, bár volna mit zárni. Mert nem voltak ám már koldusok az új telepesek, hordtak nekik össze annyi jeleséget a lápi emberek, hogy a fél gunyhót éléskamrává kellett csinálni. Volt ott aszalt gyümölcs, szárított gomba, őrölt mag, szederlekvár, főtt sulyom, volt ott füstölt csík is, ami alatt nem kellett mákos tésztát érteni, noha a vadmákot is bőven termi a láp, hanem kell érteni azt a karcsú halacskát, ami millió számra nyüzsgött még abban az időben a réti vizekben, úgyhogy marékkal lehetett fogni. Ádámka még vadmézzel is megpakolta a füstölt csíkot, s nagyon ki volt békülve az első vacsorával. Nem eszik ilyet hajdárba, s a török császár korában sem. Várjatok, fiúk, biztatta őket az öreg Pipitér. Majd meglátjátok, ha kitavaszodik, mit tud az Isten szigete? Miért mondod ezt Isten szigetének, Pipitér, mikor nem is sziget, hiszen ez csak partja a lápnak? Az öreg ravaszul hunyorgatott a szemével. Majd azt is megtudjátok, csirkéim, ha kitavaszodik. Majd rájöttök magatok is, miért mondtam ezt a partot szigetnek, és miért Isten szigetének. A láp téli álma mély és hosszú. Későn alszik el, de nehezen is ébred. Odakint már tavaszi ruhába öltözködnek a cseresznyefák, mikor a láp még csak a pilláit nyitogatja. A nádkórókon a száraz leveleket kiszorítják helyükből az eleven zöld, friss hajtások. Hanem mikor aztán kimegy az álom a szeméből, egyszerre minden íze megelevenedik a tömérdek testű óriásnak, a lápnak. Fornak, zubognak a vizek, sejtelmes hangokkal telik meg a levegő, csodálatos színeket lát a szem égen földön. A láp lelke elárad mindenen. Ádámkának eleinte egyesével hozta az örömet minden nap. A lápvirágos kertje kezdett nyiladozni.
Pipitér, hányja már a barkáját a kecskefűz?
Meg is gajazzuk nem sokára. Az ő piros veszeiből fonunk halfogó varsát.
Pipitér, micsoda aranycsillagok úszkálnak ott a vizen?
Az a vízi csorbóka virágja. Nincs a mocsárláznak jobb orvossága, mint annak a levele.
Pipitér, kiterigette a zöld gyékény közé azokat a lila bársony darabokat.
A jó Isten keze, úrfi. Ingoványi menták azok. Nincs azoknál jobb szagú füstölő a világon.
Nézd csak, Pipitér, micsoda tűz lobog ott a nádban.
Nem tűz az, csak tűzike. Hosszú piros füzérét lengeti a szél, s elijeszgeti vele a szunyogot.
Nini, micsoda éles levelek, úgy vágnak, mint a kard.
Úgy is hívják azt, kígyókardnak.
Párja neki ez a gömbölyű fejű, ez meg a béka buzogány. Édes a gyökere, mint a nádméz. Hát ezek a bíbor színű kis pillangók, micsodák?
Földi mogyoró virágjai azok, az csak a fölséges eledel.
Hát ezt a sok gyöngyszemet kiszórta el a földön.
Tyű, gyerekek, nagy ünnep van ma, főzhetünk már levest is, mert érik a harmatkása. Annak a magja ez a sok gyöngyszem. Tamásnak a madarakra volt nagy gondja. Fák hegyén, kákat tövén, nád sűrűjén csak azokat kereste. Megösmerte már őket a szavukról, a röpülésükről. Tudta, hogy a nádirigó azt mondja, teri, teri, amire a nádi poszáta azt feleli, gyere, gyere, gyere. Tudta, hogy szipákol a zsezse, hogy kopácsol a csencsege, hogy citteg a szakállas színege. Amelyik madár azt kiáltja, kölyök, kölyök, az a cerkő. Amelyik úgy tesz, mér, mér, az a széki csér. Tudta, hogy köhög a libuc, hogy sípol a gyöngyvér, hogy fütyül a csörgőréce. Amelyik szalad az ingoványon, az a zöldlábú vizittyúk. Amelyik nehézkesen tappog, az a vöcsök. Amelyik ügyetlenül ugrik, az a szárcsa. Amelyik bohókásan bugdácsol, az a vakvarjú. Ahol nagy fehér felhők lebegnek, mintha valami óriási lisztes zsákokat rázogatna valami láthatatlan kéz, ott a sirályok repülnek. A halászkák úgy cikáznak, mint a fecskék, fejüket, hosszú nyakukat előre, lábukat hátra feszítve, méltóságosan húznak a darvak. A kanáló rugémek akkor is kelepelnek, mikor röpülnek. A gólyák úgy úsznak a kék magasban, hogy a tolluk selebben. Lám, lám, nevetett az öreg Pipitér, micsoda tudós ember kerekedik belőled ebben a vadonban. Meglásd, hogy apafi terát bízza a madaras házát, ha valamikor elszabadulunk lápországból. Mikor lesz az, Pipitér? Mikor? Sóhajtottak a gyerekek. Ne féljetek. Mikor az Isten szigete megindul, akkor mi is megindulunk, biztatta őket az öreg. Ha az Isten szigete megindul. De hiszen az a láppart, amit Pipitér így szokott nevezni, soha meg nem indul. Ki hallott még olyat, hogy a föld elkezdene járni, kelni? A tavasz utója felé Tamás egyszer nagy lelkendezve szaladt oda Pipitérhez, aki éppen vatkacsa tojást szedegetett a süvegébe a sás közt.
Jaj, Pipitér, gyere hamar, mit láttam én a nádban?
Mit szolgál? Csak nem a hétfejű sárkányt, vagy a koronás kígyót?
Nem ám, hanem Kócsagot, éppen ott tollászkodik ennek a nagy magfának az irányában. No, azt már csak megnézzük. Jó lenne a tolla a süvegünk mellé. Nem nagyon kell rajta keresni a lyukat, amibe beletűzhessük. De bizaszt nem nézték meg, mert hármat se léphettek, s olyan szél kerekedett, hogy leverte őket a lábukról. Szemük szájuk tele lett porral. Szaladjunk a gunyhóba, gyerekek! Megjött a jász eső. Hát az miféle szerzett? Soha hírét se hallottam. Nagy úr pedig az, fiaim. Olyan nagy úr, hogy nem lehet a szemébe nézni. Nem is lehetett, mert négy kézláb kellett a gunyhóba bemászni. Ott mondta el Pipitér, mi az a jászeső. Mikor megindul a szél valahonnan a Mátrából, a hajdúrónák szikes homokját a szárnyára szedi, s mind rázúdítja a lápra. Az a jászeső. Erdőket elborít, falvakat eltevet, a szem megvakul, a fül megsiketül bele. Ki nem mozdulhatunk a gunyhóból, míg ki nem adja a mérgét, az pedig úgy lehet három nap is eltart. Lehet aludni, gyerekek, mert addig mindig éjszaka lesz. Csak ugyan lett is fényes nappal olyan sötétség, hogy alig lehetett benne látni. Hanem aludni nem lehetett. A szél üvöltött, bőgött. Borzalom volt hallgatni, mikor belekapaszkodott a fák koronájába, suhogtatta a homokot a sikoltozó nádra. Recseget ropogott minden. A két gyermek reszketve bújt oda az öreg Pipitérhez, mintha rabapjuk lánca csörgését hallották volna ebben az ítéletidőben. Utoljára mégis elnyomta őket féltükben az álom. Mikor nagysokára fölneszelt Tamás, már akkor elcsendesedett a szél. Csak a bölömbika búgása hallatszott messziről, s valahol a nádi farkas kurrogott. A gunyhó tetején, ahol szétszibálta a szél, betündökölt az esthajnal csillag. Ennyi, megnézem, meddig aludtunk. Este van-e, vagy hajnalik már? Gondolta, s kibújt a gunyhó száján. Hajnallott. A nap felső karimája kipiroslott az ég alján, s első sugárcsomója véres kartgyanánt feküdt végig a vizeken. A vizeken? Tamás csodálkozva dörzsölte meg a szemét. Álmodnék talán? Akármerre néz, mindenfelé csak sík vizet lát, csak a szemhatár alját szegik be a ködbe borult nádasok. Azám, és a nagy magfa sincsen sehol se. Pipitér, Ádámka, gyertek csak ki! Hová jutottunk mi az éjszaka? Kirohantak mind a ketten, Pipitér körülnézett, s áhítatosan tekintett föl az égre. Megindult az Isten szigete, fiam. A szél elsuhintotta az éjszaka a parttól. Most már az Isten kezében vagyunk. Bíz bennünket ezen az óriás lápon, amerre neki tetszik. Pipitér igazat beszélt. Az Isten szigete úgy úszott a láb szabad tükrén, mint valami mesebeli nagy zöld madár. Az ilyen úszóláb nem ismeretlen tünemény a nádi emberek előtt. Úgy keletkezik, hogy az álló víz szélén az ezerféle vízinövény élő és elkorhalt gyökere összefonódik. Olyan sűrű háló lesz belőlük, hogy azt emberi hatalom szét nem tépheti. S ez a háló ing lebeg a víz színe alatt, míg a szél tele nem hordja földdel. Az új földön nem sokára kidugják fejüket a mohák, mohák fölött a füvek, s akkor a háló már olyan sűrű, a föld olyan vastag, hogy elbírja a bokrokat is, növekednek rajta a fák is. S ez az új telep minden szellőrebbenésre inog, lebeg a vízen, megrebben a gólyalába nyomán is, s megtáncoltatja minden kis szellő. Végre aztán neki támad valami hatalmasabb szél, belekapaszkodik a fák koronájába, elszakítja a parttól, s viszi befelé a lápon. S úszkál a vándorlápa, merre hajtja a szél, egészen addig, míg be nem köszönt a tél, s jégbilincsekkel oda nem kötözi valamelyik parthoz. Ott aztán alszik az úszósziget tavaszig, míg a langyos szelek ki nem szabadítják, és meg nem indítják a ringó hullámokon. Eredj, amerre a teremtő keze vezérel.
Móra Ferenc a Rabember fiai című regényének 5. részét Boromisza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban a Libri Talent program legelsőként megjelenő könyvének szerzőjével, Reggő Dániellel találkoztam az ecsédi motoros búcsúban. Bánmór szerint Dani hazánk legígéretesebb történelmi regényírója. Kedves Dani, mikor érezted azt először magadban, hogy te írni fogsz, hogy író szeretnél lenni?
2023-ban ugyanis akkor került egy pályázat kiírásra, ahol történelmi novellákat gyűjtöttek össze, amit kiszerettek volna adni könyvben, és az én írásom is ezek közé került, 10 történetet adtak ki Sebzett Lelkek című novellás gyűjteményben. Majd ezek után indult a Libri Talent kezdeményezés, ami egy mentorprogram. 351 jelentkezőből 10 főt választottak ki. Erre szintén jelentkeztem, és szintén abban a szerencsés helyzetben kerültem, hogy bekerültem a 10 legjobb közé.
Szívből gratulálok!
Köszönöm szépen, és ami még jobb, hogy Bámort kaptam mentorként, akire már előtte is nyilván feltekintettem, én nagyon szeretem a könyveit, úgyhogy ez egy álom volt számomra.
És hogy kell elképzelni ezt a mentorprogramot, hogyha a kedves rádió hallgatóknak mesélnél róla?
Van képzés, tehát gyakorlatilag előadók tartottak nekünk előadást különböző témákban, illetve minden író palánta kapott egy mentort. Karádi Anna is például mentor volt, ugye én Bámorral dolgoztam együtt, és hát együtt kalapáltuk a szöveget. Ezt úgy kell kezdeni, hogy volt egy kész kéziratom, ami azért nyilván fejlesztésre, javításra szorult, és Bámor elmondta az észrevételeit ezzel kapcsolatban. Nem azt mondom, hogy mindent megfogadtam, de 10-ből 9-szer nyilván olyan észrevételt tettem, ami teljesen jogos volt.
És itt, hogy mondtad, hogy volt egy kéziratod, tehát itt, amikor pályáztál, már meg voltak adva a témák, vagy teljesen szabadon választott művel pályázhattál?
Több típusú könyvet lehetett leadni, például novella gyűjtemény is köztük volt. Én egy történelmi fikcióval jelentkeztem, Búvárkund életével, amiben belevittem egy csavart, egy ilyen viking varég északi szálat, és ez nagyon tetszett a Libri Talentben a döntéshozóknak, úgyhogy végül is ezért kerültem kiválasztásra.
Hát szívből gratulálok! És ez a Libri Talent program, ez milyen hosszú volt, illetve mit lehet erről tudni?
Novemberében indult, 2024 novemberében, és 2025 nyárig tartott, tehát ez egy ilyen majdnem egy éves periódus, és mint mondtam, ugye volt képzés, volt egyeztetés, a kiadóban körbevezették minket, ugye a könyvkiadásról tudtunk meg úgymond titkokat, hát nyilván nem annyira nagy titkokat, de hogy ami mondjuk így egy átlag ember számára nem biztos, hogy nyilvánvaló, úgyhogy nagyon izgalmas volt így belátni a könyvkiadás világába, és hát ugye 10 voltunk, a könyvek szeretete, az olvasás szeretete összekötött minket, mert azért különbözőek voltunk, tehát volt egyetemista is köztünk, volt, aki egy 3 gyermekes családapa, úgyhogy nagyon örülök ennek a csapatnak, hogy összejött a Libri Talent miatt.
És gondolom, így egymásnak is tudtatok segíteni, tehát elmondtátok véleményeteket a egyes művekről, így a társaitokkal meg tudtátok beszélni, és ez is szerintem egy hatalmas lehetőség és lendületet adott nektek a további munkátokban.
Így van, mi ketten voltunk mentoráltak Bámornál, én is Boldi, és mi egyébként egy más írását azt átnéztük meg, véleményeztük, úgyhogy mi kimondottan így együtt dolgoztunk egymással szorosan, de a többiek is sok mindenbe segítettek. Nyilván átbeszéltünk több mindent, ha valami kérdés volt valakiben, akkor azt feltette, volt egy ilyen közös csoportunk beszélgetés szintjén, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt. És hát a mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot, tehát pont most jelenik meg új könyve Lenkének, az Adélnak, akik szintén talentesek, és hát ugye mindannyian megosztották most a új borítóról a képet, aminek szintén mindenki nagyon örült, úgyhogy ezek nagyon szuper dolgok.
Már kiskorodban is nagyon szerettél olvasni, és kötöttél a történelemhez, vagy ez így később alakult ki benned?
Gyerekként is nagyon sokat olvastam, de nagyon sok ilyen ismeretterjesztő, tehát nem is biztos, hogy regény, hanem enciklopédiákat, tehát ezeket rengeteget olvastam. De a regények világ az szerintem általános iskolába jött be. Én nekem a két legmeghatározóbb könyvélményem így fiatalom koromból a Harry Potter, sorozat, illetve a Hunyadi könyvsorozat. Tudom, ez a kettő, ez ég és föld a kettő, így lehetett összehasonlítjuk, de azt gondolom, hogy mind a kettő a saját műfajában az egy kimagasló könyv. És hát nem véletlenül szeretik millióan a Harry Pottert, és hát a magyar könyvpiacon meg több százezren a Hunyadit.
Kedves Dani, kérlek, egy kicsit mesélj a megjelent könyvedről, Viking vér vazul fiai című könyvről, a rádió hallgatók is, hát ha kedvet kapnak az elolvasásához.
Ez egy izgalmas felütés, azzal kezdem, hogy vikingek Magyarországon. És ugye hát mit kerestek itt vikingek, hiszen nem volt tengerpartunk. Azt kevesen tudják, hogy a vikingek egyébként a folyókon is nagyon könnyedén közlekedtek, és hogyha elfogyott a folyó, akkor fogták a hajóikat, kivették a folyóból, és egy zsírozott gerendákon átgörgették egy másik folyóhoz. Egyébként a Dunán nem ezt csinálták, de az árpádházi királyainknak voltak viking testőrei, akiket egyébként akkoriban varég, rusz, tehát hogy különböző népneveken illettek, de ezek nagyon sokszor északi eredetű harcosok voltak. Szent István kardja, amit Prágában őriznek, az egy viking kard. Szent Imre herceg, erről fönnmaradt, hogy ő volt a Dux Ruisiorum latinul, tehát a ruszok hercege, vagyis a varégok, vikingek, testőröknek a parancsnok, ez azt jelentette. Úgyhogy nagyon kevés ember tudja azt, hogy a középkori Magyarországon, a kora Árpád korban milyen fontos szerepet töltöttek be. És hát az én könyvem is erről szól, egy Búvárkund nevű hősről, egy népi hősről, aki ugye elsülyeztette a német-római császárok hajóit. És hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudunk Búvárkundról. A kronikákból azt tudjuk, hogy nem így hívták, Zsotmundnak.
De akkor ő nem egy fiktív személy, hanem létező volt, vagy?
Egy létező személy, és Zsotmundnak hívták. Később kapta a Búvárkund nevet Vörös Marti és a többiek miatt. Egy gyönyörű népi hőssé vált, de a krónikák ugye azt hagyományozták ránk, hogy Zsotmund elsülyeztette a német-római császár hajóit. A mai napig nem tudják a történészek megállapítani, hogy ez létezhetette vagy nem létezhetette. Ugye valaki azt, hogy a Dunasodrása miatt nem lehetett. Van, aki azt mondja, hogy már a bizánciak is alkalmaztak a középkorba búvárokat. Hát én meg fogom írni a folytatásba, hogy ez hogy történhetett meg, úgyhogy ez viszont nyilván az első könyvet is érdemes elolvasni, úgyhogy bátran és jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Hát köszönjük szépen ezt a programajánlót, hogy mindenki, aki érdeklődik a téma után, ajánlom, hogy olvassák el, mert biztos, hogy fantasztikus utazásból lesz részük a könyvben. És kedves Dani, jelenleg mind dolgozol?
A Viking vér ugye a fő címe a könyvsorozatomnak, ez egy 5 részes könyvsorozat, és ugye a Vazul fiai tavaly novemberben jelent meg, és a folytatást azt javában írom, idén fogjuk a kiadóval, a hitelkiadóval kiadni ezt a könyvet. A munka címe Istenek bajnoka, hiszen a szereplők, a vikingek egy több istenhitű társadalomban éltek akkoriban, és ugye az Istenek bajnoka ezt akarja szimbolizálni. Ez egy nagyon érdekes korszak a magyar történelemnek, ugyanis gyakorlatilag keresztes hadjáratot indítottak ellenünk a németek úgy, hogy keresztény királyaink voltak, és hát a kereszténységet próbálták visszaállítani a pogányázadás után. Úgyhogy gyakorlatilag pogányok és keresztények vált-válnak vetve magyarra a szövetségben együtt harcolt, hogy a német-római birodalom seregeit sikeresen megállítsa. 2 háború történt egymás után. Gyakorlatilag a akkori történelemben a német-római birodalom egyetlen egy ellensége se tudott fönnmaradni 2 hadjárat után. Tehát amit a magyar hadvezérek és a magyar katonák véghez vittek, az világviszonylatban is elképesztő. És hát ebbe a korszakba kalózolom el a kedves olvasókat. Egyébként nagyon izgalmas dolgok vannak. Berzerkerek, aranyasszonyok és mi egymás, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy aki ezt így elolvassa, az talán ezt a korszakot egy kicsit jobban át fogja tudni látni.
És a témaválasztásodnál mi volt a meghatározó, hogy melyik korban szeretnéd a hőseidet elhelyezni?
Mindenképp az Árpád korban szerettem volna egy történetet elmesélni, szerettem volna egy erős karaktert, és a Búvárkund az ideálisnak tűnt, hiszen gyakorlatilag egy mondat maradt fönt róla, semmi más nem tudunk. Volt egy Zsotmund nevű harcos, aki igen jól tudott úszni, és elsülyeztette a német-római császárhajóit Pozsony falai alatt. Ez az egy mondat, ami fönn maradt róla, nyilván latinul. És hát azért azt gondolom, hogy ez pont egy olyan karakter arca, aki izgalmas lehet, és nyilván a magánélete, hogy miben hitt, hogy kerülhetett esetleg oda, hogy utána mi történt vele, ez mind olyan dolog, ami az írói fantázia szüleménye lesz, de én végtelenül izgalmasnak találom magát az írást, és remélem, hogy az olvasóim is izgalmasnak fogják találni a végeredményt, ami születik belőle.
Hogy találtál rá Búvárkundra?
Ugye Buvárkund az, akiről az általános iskolában tanulunk egy verset, nem tudom, hogy kötelező vagy szorgalmi, én szerintem annó megtanultam, Vörös Marti Mihály írta. Gyakorlatilag egy népelemei, néphősi karakterje vált az elmúlt évszázadok során. És egyébként azok is ismerik a nevét, akik tényleg így nem tudják, hogy kicsoda, csak így rémlik nekik, hogy hú, igen, mintha róla tanultam volna. Az ennyi biztos, hogy a Buvárkundnak a karaktere az könyvért kiállt.
A regényedben van-e olyan szereplő, akivel azonosulni tudnál, illetve van-e olyan szereplő, akit a környezetedbe vagy a baráti társaságodba létezik és beletetted a regénybe?
Az első kérdésre rövid a válasz. Nem azonosulnék egyik kölyükkel sem, mert elég korán meghaltak, fáztak, viszonylag gyorsan meg tudtak halni csatában, vagy halálra éheztek, tehát a középkor azért az egy elég kemény korszak volt. Ugye a Árpádházi királyunknak talán a fele 30 éves kora körül halt meg. Én most 34 vagyok, úgyhogy és remélhetőleg még írok pár könyvet, úgyhogy ez az összehasonlítás
úgy legyen.
Igen. A másik kérdés pedig, igen, természetesen vannak olyan karakterek, akik az életben ismerősök valamilyen szinten befolyásolták. Az első kötetben Levente kicsit öcsémre hasonlít. Bizonyos tekintetben ugyanis az én Levente karakterem egy kicsit így a világtól távolabb, egy ilyen apolitikus jellem, aki inkább a testvéreit próbálja segíteni, ahelyett, hogy ő törne hatalomra. És ez mellett egy ilyen középkori világban egy kicsit ilyen, mint hogyha ilyen hátrébb lépne. És testvérem a művész világból jött, ő zenész, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan karakterjegye van, amit így át tudtam valahogy Leventébe tenni. Nyilván nem megy az egyben, hiszen azért Levente egy pogány árpádházi herceg, testvérem messze nem egy pogány árpádházi herceg, de vannak hasonló karakterjegyek.
Dani, ugye az Ecséti motoros búcsón találkoztunk, és ha jól tudom, ma jársz először Ecséden. Ezt az egész napot hogyan élted meg?
Nagyon jól egyébként, tehát mindenki nagyon kedves volt, segítőkész. Jó volt a csapat is, akik hallgatták a könyvemutatót. Nem volt egy elalvó ember sem, ami külön öröm, bár ez nem szokott jellemző lenni az én könyvemutatóimra. És hát az ételek, a pizza meg a babgulyás azért az ott volt.
Hát szívből örülök, hogy egy kellemes napot tudtál eltölteni itt a motorosok között, és kívánom, hogy gyere még sokszor Ecsédre, és sok új könyvet tudjál bemutatni itt a motoros közegben is. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkásságodhoz.
Köszönöm szépen.
Bátor Botond pálos szerzetessel beszélgetek, akivel az ecsédi motoros búcson találkoztam. Kedves Botond atya, mióta motorozik és honnan jött az indítatás?
Az alapvető indítatás az Erdélyhez kötődik, mert kamaszkoromban én kőbányai vagyok, Kőbányán születtem, és ott a kőbányai plébániákról volt egy fiú, aki motorozott, és hát valószínűleg költség kímélés szempontjából is, meg hát, hogy ne kelljen csak úgy egyedül menni, a barátjával ketten mentek motorról, és akkor a bátyámmal együtt utasként elmentünk. Hát nyilván ez a 70-es évek végén, 80-as évek elején eléggé izgalmas dolog volt, hiszen akkor egy ilyen 250 köbcentis panóniával, meg egy MZ-vel mentünk. Hát akkor az utak is olyanok voltak, amilyenek, hát, vagyis katasztrofális, de óriási élmény volt.
Ez volt az első találkozás a motorral.
Ez volt az első találkozás a motorral, úgyhogy nagyon sokan vannak a mostani motorosok közül, akik mondják, hogy soha nem ülnének föl senki mögé. Hát ez nekem eddig soha nem okozott problémát, mert hogy így kezdődött. Aztán az életemben ugye úgy alakult, hogy elindultam szemináriumba, akkor utána a pálosokat ismertem meg. Amúgy különben nekem autó a 85 óta, motor a 90 óta van jogosítványom. Keveset úgy motorozgattam is a 90-es években, de hát akkor mentem el a pálosokhoz, és hát erre nem volt lehetőség.
Gondolom időhiány is volt.
Időhiány is volt, ugye növendék is voltam, stb. Ez nem. Viszont 2002-ben Pécset lettem a házfőnök, és abban az időben vezették be Pécs városában a parkolódíjakat. És gondoltam arra, hogyha mi lemegyünk valahova, akkor hát persze biciklivel megoldható, csak mi fönt voltunk a hegyen is visszatekerni, én szívesen visszatekertem, ez nem is volt gond, csak hát akkor utána zuhanyozni kell minden, az ember csak kiizzadt. Hát vegyünk egy motort, miért ne? Hát voltunk egy páran, akiknek volt jogosítványa, és vettünk egy 400-as Honda Bros nevezetű motort, elég kevesen ismerik ezt a típus, de egy nagyon jó motor volt, és sokan csodálkoztak rajta, hogy hát milyen érdekes, hogy van itt egy motor. És a csodálkozásból lett egy olyan kezdeményezés, hogy mi lenne, egy kicsit foglalkoznánk úgymond a motorosokkal. Hát abban az időben, ez ugye 2002-ben...
Ez még elég újszerű dolog volt.
Viszonylag újszerű dolog volt, de azért voltak, akik már motorra ültek, hívő emberek. Aztán akkor elkerültem Pálos-Szentkótra, és volt egy balesetem, amiben a motor összetört, nem én voltam a hibás, most nem takarozni akarok, csak hogy itt ott, és akkor utána ugye egy kicsit ugye el is ment a dolog, mert eladtuk, egész jól el lehetett adni ezt a motort, így törötten is. Viszont a rendtársam, a Barnabás atya, azért ő mégiscsak gondolkodott rajta, ő Márian Osztrán volt, hogy mégiscsak jó lenne. És megtudtam, hogy Csenztóvában, a rendi központunkban van egy motoros búcsú, ahol elég nagy létszámban jönnek össze a motorosok. Hát eleinte egy pár százan voltak, a következő évre már volt 3000, utána 5000, hát ma már kinőtte magát, úgyhogy ilyen 25-30, 35-40, most legutóbb 50 000 voltak.
Hát az óriási létszám. És ez valami búcsú alkalmával kerül megrendezésre?
Igazából, hát ugye Csenztóvában azért egy hatalmas búcsújáróhely.
Igen.
Ott úgy van, hogy be van osztva minden hétvége, valamilyen búcsú van, tehát van lakókocsisoknak búcsúja, tűzoltóknak búcsúja, parlamenti képviselőknek, pedagógusoknak búcsúja, katonáknak búcsúja, rendőröknek búcsúja, motorosoknak búcsúja, stb. Érettségizőknek, első áldozóknak. Tehát, hogy az élet minden területét érintve van egy búcsús nap. Na most a motoros búcsú az általában Isten irgalmasság vasárnapján szokott lenni.
Viszonylag
korán, azért, mert hogy az első legyen.
Hogy a szezonra megáldja a motorosokat.
Na most én ezt hallottam, de nem tudtam kimenni, viszont arra az évre megszerveztük, ez úgy emlékszem 2007-ben volt, megszerveztük Pálos-Szentkóton a motoros búcsút. Én tudom, hogy Ecséden előtte való évben volt az első itt. Hiszem 2006-ban, most pontosan nem tudom már a dátumokat. Hallottam is róla különben. Minden esetre Pálos-Szentkóton megszerveztük, és hát szép lassan körénk szerveződött egy csapat. Utána megkértek, hogy Mátra-Verebély-Szentkóton is segítsünk, aztán segítünk Mária Gyűdön. Az elsők között voltak a görög katolikusok, akik Mária Pócson a következő évre már meg is szervezték, és ők nagyon a maguk módján nagyon jól csinálják, hát ráadásul ugye a püspök úr teljes egészében mögéjük át olyannyira, hogy még rá is ül a motorra. A kocsis fölött püspök atya, ő nagy motoros volt különben valamikor, és jól is motorozik. Hát nyilván, hogy nem tud annyit motorozni, de azt hiszem, hogy ő most kapott is valami fajta motort, amivel az ilyen búcsúk alkalmával el szokott menni. és így szép lassan itt is, ott is, amott is elkezdtük a motorosokkal való ilyen jellegű foglalkozást.
Kapcsolatfelvételt.
És körénk, pálosok köré csoportosult egy kis közösség, ez se nem egyesület, se nem lelkiségi csoport, csak egyszerűen akik már egyszer voltak velünk, vagy kétszer valamilyen zarándokúton, az már motorkerék pálos. Attól függetlenül még tartozhat bármelyik motoros egyesülethez vagy csoporthoz, ez nem zárja ki a kettőt egymással, és akkor van egy ilyen motorkerék pálosok, és akkor mi szervezünk olyan programokat, amelyek természetesen elsősorban vallási célzatú programok, zarándokutak, pálosok nyomában címmel a pálos kolostorokhoz megyünk el, a kolostor romokhoz, vagy az olyan kolostorokhoz, ami most már nem működik, de valamikor pálos kolostor volt, és hát hogyha ez olyan út, akkor kapcsolunk hozzá valami mást is. Ilyen formán Balaton felvidéket végigjártuk, akkor az Zemplén környékét is végigjártuk, illetve voltunk felvidéken, ott is sok pálos kolostor volt, és hát a jelentősebb Mária kegyhelyeket végigjártuk. Ugye felvidéken ott van Pozsony mellett Marianka, Mária völgy, pálos kolostor volt. Nem messze ott van Sasvár, megint csak nagy búcsújáróhely Szlovákia, pálos kolostor volt. Akkor ott van kicsit keleten, Tőketelebes közelében Varannó, Mária kegyhely, elég híres szintén, pálos kolostor volt. Úgyhogy aztán fönt Késmár környékén is voltak pálos szerzetesek, akik szolgálatot teljesítettek bizonyos korban. Nyitra mellett is voltak, úgyhogy nagyon sok helyen voltak ott pálosok, és ezt is végigjártuk. Akkor Lengyelországba jártunk utakat, elmentünk Gdansk, Szczecin, és hát útközben azért egy-két helyen megnéztük a már most működő pálos kolostorokat.
És ilyen zarándokútra, motoros zarándokútra körülbelül hány motorral szoktak menni, illetve hány fő szokott?
Nagyjából 30 körül szokott lenni a létszám, ennél nagyobbat nem nagyon.
Igen, ezt már úgy nehéz logisztikázni, gondolom.
Igen, hát most erre tudok jó példát mondani, hogy ez van, akik megoldják, de egyelőre ez talán nagyobb szervezettséget igényel. A lengyelek nagyon jól csinálják. A lengyeleknél van több olyan keresztény katolikus motoros közösség, akik ezt rendkívül jól szervezik. Hát van egy a Katini közösség, akik hát a Katini szerencsétlenségről lett elnevezve, viszont egy nagyon buzgó katolikus csapat. Ők 3-400-an is elindulnak, de nem egyszerre.
Szakaszosan?
Csoportonként. Aztán van az Irgalmasság Szikrája nevezető motoros egyesület, nagyon jó a hasonlat, mert ugye az Irgalmasság Szikrája, és a motorban a gyertyának szikra. Ezt a szalézi szerzetesek szervezik, a kói szalézi szerzetesek, ők pedig búcsújáró helyekre mennek. Voltak Medjugorjéba, Fatimában, Lourdesban, illetve most ebben az évben Szentpál útjait fogják végigjárni, úgyhogy erre mennek, és ők is ilyen 3-400-an szoktak menni, és szintén úgy csinálják, hogy csoportonként. Tehát megvannak a találkozási pontok, és ők azért ezt komolyan veszik, hogy kategória szerint van egy kérdőív, amit kitöltetnek a jelentkezőkkel, a kérdőíven természetesen a vallási szempontok is rajta vannak, de a motoron, hogy mióta motorozik, mennyit motorozott közösségben, milyen teljesítményű motorja van, stb. Nagyjából be tudják állítani a csoportokat.
És akkor a csoport is így együtt tud haladni, gondolom.
És akkor igen, tehát amikor azonos teljesítményű motorokkal, nagyjából azonos tudású motorosokkal tudják a különböző csoportokat beosztani, és így szoktak akkor haladni, és ez egy nagyon praktikus dolog. De most mi azért nem vagyunk olyan sokan, mint a lengyelek, nem vagyunk akkora közösség, mint a lengyelek, és hát, hogyha ez így alakulna, akkor elég komoly logisztika kellene hozzá, de azt tapasztalom, hogy amikor én fölteszem és hirdetem, akkor általában ez a 20 és 30 fős közötti létszám szokott kialakulni, és ez bőségesen elegendőnek.
És esetleg, akit a rádióhallgatás során kedvet kap önökhöz csatlakozni, ez hogyan teheti meg?
Hát több formában is meg lehet tenni. Van egy ilyen honlapunk, hogy motorkerék bálosok, ugye, tehát motorkerék, nem pálosok, tehát ez a szójáték. Van egy motorkerékpálosok.hu, ezen rajta van egy kalendárium, és azon rajta van
a programok.
Vagy a pálosrend.hu, arra is föl szoktuk tenni a legközelebbi motoros programokat. A motorkerékpálos.hu az azért jó, mert ott
aktualizálva vannak, gondolom,
ott így van, és ott előre a többit is lehet látni. A pálosrendnek a honlapjára csak éppen a legközelebbi programot szoktuk. Tehát így tudnak tájékozódni a programjainkról.
Kedves hallgatóink, Regő Dániel íróval és Bátor Botond pálos szerzetessel, Hajdú Mária beszélt.